Köszönöm. Nagyon sok szeretettel, tisztelettel és örömmel köszöntök mindenkit. Mindenkit, akikben még nem tudtam kezet fogni reggel vagy köszönteni. A mai napon több mindenre sor kerülhet, és megint csak jó az, jó átélni, hogy élő, valós, a mindennapokban jelenlevő, és a 2017. május 7. napon és aktuális, és ugyanabban a hatalommal rendelkező Istennel lehetünk együtt. Emlékezünk ma az édesanyákról. Talán sokszor elhangzik ez a mondat, szerte az országban, ezekben a napokban. Mit is jelent az, hogy emlékezni? És amikor ezen gondolkodtam, akkor azt kellett látnom, hogy emlékezni jó azért, hogy minden nap emlékezzünk majd arra, hogy akikre emlékezünk, azok minden napon ugyanazt teszik, amire ma emlékezünk. Nem egy egyszeri dolog ez, hogy most föllelkesedünk, és többféle formában esetleg kifejezésre kerül tisztelet, szeretet, köszönet. Ezért is jó, amikor vannak ünnepek, és az ünnepekkel tudunk jól élni. Az édesanyaság Isten tervében levő szolgálat. Nem önmagában arról szól, hogy gyermeket szülni és nevelni, nevelni a társal együtt, ez is fontos, hanem arról is, hogy isteni hivatásban lehet lenni. Sokszor annyira gyönyörű képeket látunk családokról, friss, üde, vállalkozó szellemi szülőkről, tele energiával, reklámokban, sok-sok helyen. De az élet, a mindennapok valóság az, amit az tudja, aki benne van. És ezért is nagyszerű Istennek ez a teremtettségi terve, hogy ő alkotta az embert, és formálta férfivá és nővé. Hiszen a két teremtett lény a belé adott tulajdonságokkal tud a legjobban Isten részeiből megjeleníteni. Az áldozatvállalásból, az erőből, a szeretetből, a hűségből, és sorolhatnám ezeket a jellemvonásokat. Ezért van, hogy férfi és nő házasságáról rendelkezett Isten, és egy ilyen családba egészséges esetben érkezhetnek gyermekek. Általában mondtam, hogy szép képeket lehet látni, de az áldozatvállalás, ami mindennapokban ott van, hogy egészen más az, amikor mondjuk a ruhadíszítése az éppen egy frissen sikerült buki, vagy reggel, amikor édesanyja aludna, akkor egy lábikó van az orrában, vagy amikor a komfortzóna és a személyes szabadságról is annyi minden szól ebben a korban, akkor mondjuk két gyermekkel el lenni otthon, nem biztos, hogy mindig egyszerű dolog. És a mai korban is ezért is jár és adható tisztelet, hiszen sokan vannak, akik választják talán a könnyebb utat. Más értelmeket nyer a pihenés és a fáradtság. Új dimenzióba kerülnek talán ezek a gondolatok. Aztán nem nagyon látszik itt a fényviszonyok miatt, de ez is egy ilyen buki jelleg az édesanyán. Tehát a hidratáló krémekről is másféle felfogás szokott lenni az emberek életében. Aztán egy átvirasztott, átárpolt éjszaka után egy reggeli selfie, vidám, friss, mosolygó gyermek, az édesanyáról meg más állapot. És a helytállás. A mai korban, amikor sok édesanya dolgozik, ügyet intéz, és ugyanúgy benne van a mindennapok pörgésében, és amikor hazaér, akkor kezdődik egy újabb műszak. Bocsánat, ez tévedésből került ide bele. De gondolom, semmelyik férfinek nem jutott eszébe, ez csak egy ilyen virtuális kép bizonyos megoldásokra, de nem mindig ez a jó történet. Aztán a nagyobb gyerkőcök, ahogy nőnek, hiszen ahogy mehetünk előre az életben, jönnek életkori sajátosságok, és ez így van rendjén. ezeket is jó megharcolni, és megélni ennek a szépségeivel, örömeivel, harcaival együtt. És ez is sokféle, sokféle gyermeket kapunk az Úrtól. Sokféle belső lelkülettel, mentalitással és az élethez való hozzáállással. Aztán vannak idilli dolgok is, talán mikor lecsengenek később, és ahogy nőnek a gyermekek, és megértik egyre inkább a szülő mellett az életet, átalakulnak, mélyülnek a kapcsolatok. És amikor háladásról beszélünk, akkor ott van, hogy akár ebben a gyülekezetben is nagyon sokféle helyzetű édesanyja van a gyermeknevelés tekintetében, akár nagyszülői segítség tekintetében, akár egzisztenciális, akár munkaviszony sok-sok szempontból, és ha tágabban értelmezzük az anyaság fogalmát ebben a világban, sokféle helyen és módon kell édesanyáknak helytállni. És ott van még az is, hogy a család képében sokszor sok minden benne van. Nem csak az egészség, hanem azok a családok, ahol az édesanyai helytállás, a szülői helytállás alkalmanként betegség mellett is ott van, de vannak olyan gyermekek és családok, ahol ez állandó. És állandó helytállást és hűséget kíván. És az életen átvaló hordozás is ott van. És pontosan azért, amikor emlékezünk az édesanyákról, az édesanyákban megtestesülő isteni meghívásról, a hűségről, az áldozatvállalásról, a másokat magamnál jobban szeretésről, akkor Isten ezen a napon, ezen az alkalmon keresztül is sok mindent tud adni. Isten is szeretné kifejezni a megbecsülését, nem csak az ember. De amikor akár férként, akár a társadalom tagjaiként sokféle helyzetben levő családot vagy anyát látunk, akkor lehet ott az imádság is a szívünkben, és lehet az is, hogy mi módon tudunk szolgálni, bekapcsolódni az anyai szolgálatba, a családok szolgálatában, a mindennapokban is. És kívánom, hogy minden egyes édesanyának, akinek megadathatott ez az ajándék, hiszen vannak sokan, akik vágynak rá, de valamiért nem kapták meg ezt az ajándékot. Lehet az egészségügyi dolog, az egyedül lét még, a társtalanság talán, de kívánom azt, hogy aki gyakorolhatja ezt a szolgálatot, az újratöltése az legyen ott Isten áldása az életén, és ereje. És azokban a dolgokban is, amik nagyon régóta ott vannak az életedben, drága édesanyja, imádságban, harcban, benne bízunk, erről énekeltünk ma már többször is. Reménységünk benne van. Kívánom, hogy ezt a reménységet is újítsa meg bennetek az Atya, és ne csak a reménység legyen ott, hanem csodákkal, isteni megnyilvánulásokkal dicsőítse meg magát a ti életetekben. Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket. Szeretném, hogyha folytatnánk ma a legutóbbi alkalommal elkezdett történetet, amelyik Zákeus története volt, és szó volt abban Zákeusról és az Úr Jézusról, kettejük kapcsolatáról, illetve Zákeus milyen módon reagált Jézus Krisztusra. Hoztam is egy példát, ugye múlt vasárnap az idős bácsit, nénit, akik közel 50 éve házasok, és a fiatalembert, akinek ott volt a szívében a vágy, hogy ő is annyira szeretné, hogyha legalább ennyi ideig ő is a kedvesével együtt lehetne, és erre a bácsi egy rövid választ adott, ugye, hogy fiatalember maga ezt ne remélje, maga ezt döntse el. Hitem szerint születtek döntések múlt vasárnap is, ami a mi részünk, hogy Jézus Krisztus hívására mi az, amiket mi személyesen lépünk és megteszünk. Szeretném, hogyha fölolvasásra kerülne megint ez az ige szakasz, és csak egyetlen mondat kapcsán szeretnék szolgálni ma a gyülekezetben köztetek ebből az ige szakaszból. Tehát Lukács evangélium a 19. fejezetét keresse ki, kérem, akinél van Biblia. És ebből szeretnék felolvasni. Szeretettel kérem a gyülekezetet, hogy álljunk föl. Tehát Lukács evangélium a 19. fejezet első versétől. Jerikóba érkezett, mármint az Úr Jézus, és végigment a városon, és volt ott egy Zákeus nevű ember, egy gazdag fővámszedő, aki igyekezett Jézus látni, hogy ki ő. De a sokaságtól nem láthatta, mivel hogy alacsony termetű volt. Ezért előre futott és felmászott egy eperfügefára, hogy onnan lássa, mert arra vitt az útja. Amikor Jézus arra a helyre jutott, feltekintett, észrevette és ezt mondta neki, Zákeus, hamar szállj le, mert ma nekem a te házadnál kell megszállnom. Erre sietve leszállt és örömmel fogadta. Akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak és ezt mondták, hogy bűnös emberhez ment be szállásra. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakit valamivel megcsaltam, annak négyszer annyit adok helyette. Erre Jézus azt mondta neki, ma lett üdvösség ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Mert azért jött az emberfia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, ma is erre van szükségünk, hogy te taníts, te szólj. A te tekintélyedre, a kijelentett ige tekintélyére, a Szent Szellem meggyőző erejére van szükségünk ma is. Mi nyitott szívet, engedelmességet és a megértett ige alapján döntéseket hozhatunk feléd. Kérlek, te áld meg így a mi alkalmunkat, hogy élő legyen és hasznos. Amen. Foglaljunk helyet. Egyetlen egy mondat a mai igéből, ez pedig, amit a tömeg mondott, úgymond a tömeg válasza vagy reakcióra Jézus Krisztus cselekedetére. Ez a mondat pedig így hangzik, akik ezt látták, mindnyájan zúgolódtak és így szóltak, bűnös embernél szállt meg. Talán egy egyszerű mondat, lényegtelen, hiszen a főszereplő Zákeus és Jézus maga. Gondolhatnánk azt is, hogy a történet leírásához hozzátartozik, de a főszereplőkön van a fókusz. Jézus közelében mindig mindenkin ott van a fókusz. Minden történés fontos. Mert Jézus reakciókat vált ki. Szükségszerű, hogy mindenkiből reakciókat váltson ki. Akár beszélgetéseimben hiszem, hogy van már ilyen tapasztalatunk, hogy hitről, vallásról, gyülekezetről, erkölcsről, Istenről simán lehet beszélgetni. Jézus Krisztussal kapcsolatban, mintha megváltozna valami. Átlépnénk egy határt, és mintha más területre érnénk. Ebben az esetben is Jézus reakciót váltott ki, hiszen cselekszik, látható módon cselekszik, ott volt az emberek előtt. És ez a reakció pedig az volt, hogy beszólnak. Mondanak valamit, mintha oktatni, vagy tanítani, vagy nem is tudom, minősíteni akarnák Jézust, hogy bűnös embernél szállt meg. Mintha ő ezt nem tudta volna. Beszólnak, hogy figyelj, ezt nem jól csinálod. Itt vagyunk körülötted, tetszenek a csodáid, most, hogy átmész Jerikón, csatlakozunk hozzád, hogy lássunk, hogy a közeledbe leessünk. Sok mindent hallottunk rólad, és amiket hallottunk, azokból sok mindent tetszik, és jó. De ott van egy reakció a részükről, hogy bűnös embernél akar megszállni. Bűnös embernél az a Jézus Krisztus, aki elmondta magáról már akkor, amikor Mátét, szintén vámszedőt elhívta, hogy ő nem azért jött, hogy igazakat hívogasson, Nem azokért jött, akik azt gondolják magukról, hogy egészségesek, és nincs szükségük orvosra. Nem azokhoz jött, akik azt gondolják magukról, hogy, hanem a nyitott szívekhez jött, akik felismerik azt, hogy szükségük van Jézus Krisztusra. Ezt olvassuk Máté evangélium a 9. fejezet 9. versében, Máté elhívásánál. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Menjetek el és tanuljátok meg, mit jelent ez. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Mert nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. A tömeg minősít, és elhangzik egy mondat, el lehetne mellette menni. Egy picit vizsgáljuk meg ezt a képet jobban. Ott van Jerikó, jön az Úr Jézus, akiről már valószínűleg sokat hallottak, hiszen ezért veszi őt körül tömeg, ezért gyűlnek köré az emberek. És ez a tömeg vegyes. Ebben nagyon sokféle ember ott van. Ott vannak azok, akik szeretnének Jézusra valamit ráhúzni, hogy megbuktassák. Ott vannak a turisták, akik éppen arra jártak. És ott vannak olyanok, akik szeretnének valamit látni belőle. Szerettek volna valamit megérteni. Zákeusról is ezt olvassuk, hogy volt egy Zákeus nevű ember, egy gazdag fővámszedő, aki igyekezett Jézust látni, hogy ki ő. Jézus lehetne látni azért is, hogy hogyan néz ki, milyen ez a fickó, akiről ennyi mindent hallottunk, de hogy ki ül, hogy megismerni őt. És ha Jézust körülvelő emberekre nézünk, akkor valószínű vannak ott olyanok, akik keresik Jézust, és szintén azért vannak ott, mert szeretnék látni, hogy ki ő. Szeretnék megismerni. És azok az emberek, akik veszik maguknak a bátorságot, hogy Jézusról véleményt mondjanak, azok valószínűleg hatnak azokra is, akik keresik Jézust. Ebből a tömegből is, akik ezt mondták, hogy hát nem tudja, mit csinál, hát bűnös emberhez megy be. Minősítették Jézust, és információt adtak Jézus Krisztusról azoknak, akik szintén ott voltak a tömegbe, de keresik Jézust igazából. Jézus Krisztusról nagyon sok minden élethelyzetet olvashatunk a Bibliában, és gondolom, nagyon szeretjük azokat a képeket, amikor az Úr Jézus az ölébe veszi a gyermeket, magához öleli és úgy tanít, gyógyít, enni ad a tömegnek, csodákat tesz, vigasztal. Pedig Jézus Krisztusról le vannak írva olyan történetek is, amikor, ha felületesen olvasjuk a mondatokat, mintha neki esne embereknek, és lehordja őket, farizeusokat, törvénytudókat, de Jézusnak nem az volt a célja, hogy leteremtse ezeket az embereket is, hanem megmentse. És mindenkihez olyan módon igyekezett szólni az Úr Jézus Krisztus, amiről hiszem, hogy azt gondolta, hogy átüt valamit. Akihez kellett olyan szeretettel hajolt le, akihez kellett olyan határozottsággal és egyenes beszéddel. De a célja a megmentés volt, hiszen ő azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, aki és ami elveszett. És ezek az emberek is, akik minősítették Jézust, akár most, akár máskor a tömegben, bizonyságot tettek róla, negatív bizonyságot. És az evangélium terjedése ellen dolgoztak. Ezek az emberek is, ezzel a mondattal is, ezzel a kijelentéssel Jézus Krisztus munkája ellen dolgoztak. Lehet, hogy nem gondolták át, lehet, hogy nem volt számukra sem fontos, de Jézus Krisztus munkája ellen mentek ezzel. Amikor ezeket a kemény beszédeket olvassuk, érdemes majd otthon átolvasni Lukács evangéliumának a 11. fejezetéből, a 37. verstől kezdődő szakaszt is. kiosztja rendesen ezeket az embereket az Úr Jézus. Kiosztja. Próbálja megmenteni őket. Nyílt, egyenes, őszinte beszéddel. És mennyire illemtudó az Úr Jézus, amikor itt az előbb hivatkozott igerésznél, a Lukács evangéliumában vendégségben van. Ugyanúgy, ahogy Zákeusnál is vendég volt a háznál. Lukács evangélium a 11. fejezetében, ebben az ige szakaszban is, azt olvassuk, hogy előtte tanít az Úr Jézus sok mindenről, és meghívja egy farizeus az ő házába, vendégségbe. És nem az illem a fontosabb, hogy vendégként viselkedjen ebből a szempontból, hanem a lelkek megnyerése, megmentése, bűnbánatra vezetése, Istenhez visszavezetése. Csak pár mondat ebből az ige szakaszból, amit még egyszer mondom, Jézus Krisztus meghívott vendégként mond. Ti farizeusok, a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belül telve vagytok rablásvággyal és gonoszsággal. De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét. Jaj nektek is, törvénytudók, mert megterhelitek az embereket elhordozhatatlan terhekkel, de magatok egyetlen ujjal sem érintitek azokat. Kemény beszéd, megmentő beszéd. Olyan emberek felé, akik elvileg Istent szolgálják, elvileg Istenben hisznek, elvileg Istennel járnak, de valami mégsem stimmel, és nagyon nem stimmel. És ez a nagyon nem stimmel történet, ez amire az Úr Jézus Krisztus szeretné figyelmeztetni őket. Ez pedig a kétféle gondolkodásmód. Az Istennel kapcsolatosan. Ami ugyanígy megjelenik ebben a mondatban is, amit az zákeusi történetben a tömeg mond, hogy bűnös emberhez megy be. Egy téves információ Istenről, aminek a hazugsága az, hogy nem Istenről szól, hanem önmagában hazugság, mert nem az Isten lelkéből szól. De amiért veszélyes, az azért, mert olyan emberek mondják, akikről a környezetük azt hiszi, tudja, gondolja, hogy Istennel járó emberek. Tehát jogosan közvetíthetnek Isten gondolkodásmódjáról, Istenről, Isten szívéről információkat. Jaj nektek, farizeusok, jaj nektek, törvénytudók! Jézus Krisztusnak itt is megnyilvánul a szíve, ezekben a mondatokban is. Félti ezeket az embereket, mert kifelé tartanak Isten országából, és félti azokat is, akik ezek az emberek körül vannak, és látják az ő életüket, és félrevezetik őket. És ezek az emberek elhitték azt a hazugságot, amit a sátán megkísért, amivel a sátán megkísért minden Isten követő embert, amivel a legelső napon is találkozhatunk, amikor képbe jön ő az emberrel kapcsolatban, Ádámmal és Évával, legelső alkalommal. Csak egy egyszerű kérdés, hogy csak ugyan azt mondá-e az Úr. Tényleg azt mondta? Tényleg ebben a formában mondta? Tényleg ennyire keményen gondolja, és tényleg komolyan gondolja, amit mondott? És tényleg ebben a helyzetben is igaznak gondolja Isten? És amikor az akkori kor vallásos emberei is megtették azt, hogy bizonyos dolgokat bevállaltak Istenért, más dolgokban már kompromisszumokat kötöttek, vagy éppen a saját dolgaikat vitték bele. És Jézus Krisztus mentő kegyelme szól feléjük ezért is, ezekben a mondatokban is, Mert ahogy Máté evangélium a 23. rész 13. versében olvassuk, jaj nektek képmutató írástudók és farizeusok, mert bezárjátok a mennyek országát az emberek előtt. Ti magatok nem mentek be, és azokat sem engeditek be, akik be akarnak menni. Kettős problémáról beszél az Úr Jézus. A sátán megtévesztésében élő ember nem juthat be Isten országába, és ennek van még egy veszélye, hogy ezzel hat másokra is, és másokat is távol tarthat. És hangzanak, Urunk, Jézus Krisztusnak mentő mondatai, sokszor kemény mondatai, de mentő mondatai azért is, mert mindig eszébe jutta, akarja juttatni azoknak, akik őt hallják, akik Isten igéjét hallják, amit a Galata levél 6-7-ben olvashatunk. Ne vezessétek félre magatokat, Istent nem lehet kijátszani, mert amit az ember vet, azt fogja aratni is. Nem az a kérdés, hogy lehet egy ilyen életet működtetni, hiszen az akkori kor vallási rendje nem bukott meg napok alatt. Lehetett működtetni. De távol tartotta azokat, akik benne voltak, és távol tartotta azokat is, akik keresték, de ezekkel az emberekkel találkoztak. És a vallásosság az ez. Részben igazat adni Istennek, és részben engedelmeskedni. Szelektálunk. És ahogy az az ember, akit minősítenek, hogy hát de Uram, hát bűnös emberhez mész be, egy vámszedőhöz, egy kivetetthez, egy gyalázatos életű és gondolkodásmódú emberhez. Zákeus nem ideologizált, nem magyarázkodott, hanem meghajlott, és alázatra és bűnbánatra jutott az Isten tekintélye előtt, és tettek lettek belőle, és következmény is üdvösség. Az, amikor megtévesztésben él valaki, és üzletel Istennel, és ezért is ütött meg ez az ének, amit legelőször is énekeltünk, hogy a teljes reményünk ott van Krisztusban. Hogy ezek az emberek is megcsinálták azt, hogy bizonyos részeket betartottak, ami jól látszik, látható, de az, ami Isten lényege, amit szeretne, amit várt, azt nem. Akár ez, amit olvastunk is, hogy a farizeusok, hogy tizedet adtok az előírás szerint, ugye menta, kapor, meg más veteményből, de az igazságos ítéletet elhanyagolták, és az Isten szeretetét, amit Isten szeretne. Nem magánügy az életvitelük ezeknek az embereknek sem, hiszen hatottak a környezetükre. Nem mondhatják azt sem, és nem mentegethetik magukat, hogy ez az én bűnöm, ezt én tettem meg. Bizonyságot tesznek a környezetük felé ezek az emberek. Elég ez Istennek. Megmerjük ezt tenni, és meg lehet csinálni azt, hogy bizonyos helyzetekben bizonyos arcokat, állarcokat, cselekvéseket veszünk föl, bizonyos helyzetekben meg másokat. És ezt nagyon jól megpróbáljuk eladni az embereknek. Ne vezessétek félre magatokat, Isten nem lehet kijátszani, mert amit az embert vet, azt fogja aratni is. Ott vannak ezek az emberek, mint akadályok. Akár Zákeusnál a tömegben, akik szintén azért vannak ott, hogy Jézus szeretnék látni. Hogy ez a Jézus nem tudja, hogy kihez megy be. Ez a Jézus akárkivel el beszélgetni. Mert a jó mondat az lett volna ebben a tömegben, ha valamennyire is ismerik Jézust, vagy akarják úgy elfogadni, amilyen, hogy nem személyválogató. És lehet, hogy a mi vallásos életünk, a cselekményeink, amiket megteszünk, azok talán nem is Isten dicsőségét szolgálják, hanem az egót építik, és egy vallásos gőghöz vezet. Amiből kijönnek olyan mondatok, hogy de hát ez az ember, vagy az a másik. És jó, hogy én nem olyan vagyok, mint ő. Nem olyan vagyok, mint ő. Ez a gondolkodásmód, ami a vallásos embert jellemzi, duplán veszélyes. És Jézus ezt nem hagyja, ezt sem hagyja. Szeretne elvégezni egy akadálymentesítést. Fizikailag most már sok helyen előírás régóta, hogy ez történjen meg, hogy emberek eljuthassanak egyik helyről a másikra, az akadályokat a társadalom tüntesse el. Jézus Krisztus ezekkel a beszédeivel szeretne akadálymentesítést elvégezni. Az, amikor a környezet látja vallásos embereket, és nem biztos, hogy a szeretet, lehet, hogy beszélnek róla sokat, de inkább a gőg, a megvetés, a tudom, te ki vagy, ismerem a múltadat, bezzeg én, gondolkodásmód ott van. Ezek nem Jézus Krisztusról beszélnek. Nem az evangelizációs alkalommal beszélünk Istenről, hanem a mindennapjainkban és az életvitelünkben is épp úgy, ahogy ezek az emberek is. És néha megmeri tenni az ember, talán azért, mert nem akarja tudomásul venni, hogy ki Isten, az ő hatalmát, az ő erejét, és hogy nála van az ítélet, hogy kijátsszuk talán. És hogy ez mennyire nem új keletű dolog, már az Ószövetségben ugyanez a gondolkodásmódja Istennek előjön, hogy mennyire utálja a képmutatást és a kétszínűséget. Az egyik Sámuel első könyvének 15. fejezetében olvasunk egy történetet, amikor az Úr határozottan megmondja, hogy ki kell irtani mindent. De ott is utána jön Illés embere, és Saulnak elmondja, hogy mit üzen az Úr. Mert okosba megoldották, mert Saul megengedte a népnek, hogy mégis jó címmel a tökéletes állatokat megtartsák, mert hogy Istennek áldozzák. Volt egy jó ideológia, egy jó magyarázat valamire. Isten mondott valamit, de van egy még jobb magyarázat erre. De Isten nem lehet átverni, és Isten embere, Sámuel ekkor ezt mondta Saulnak. Vajon kedvesebb-e az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? Ímé jobb az engedelmesség a véres áldozatnál és a szófogadás a kosok kövérénél. Mert olyan az engedetlenség, mint a varázslás. Csak annyit, hogy a varázslás bűnére megkövezés jár, tehát egy olyan kategóriát említ itt az ige, ami a legdurvább. Ehhez hasonlítja az engedetlenséget. Vagy akár Jeremiástól is olvashatjuk ezt, Jeremiás 7. rész. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene, égő áldozatait rakjátok véres áldozataitok mellé, és egyétek meg a húst. Mert nem az égő és véres áldozatokról beszéltem őseitekkel, nem azokról adtam parancsolatot nekik, amikor kihoztam őket Egyiptomból, hanem ezt parancsoltam nekik. Hallgassatok a szavamra, akkor én istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgokatok legyen, de nem hallgattak és nem figyeltek rám, hanem megáltalkodott gonosz szívűek tanácsát követték, hátukat fordították felém, nem pedig arcukat. És hogy ne csak az elméletről legyen szó, hiszen ezek néha távolinak meg régiesnek tűnhet sok minden. Amikor Rostás Péter tanított, akkor szó volt az hűségről, az áldozatról. És ott lett egy példa hozva az áldozatról, például ugye, hogyha valaki kér tőled egy 100-ast, adsz-e vagy nem, ez is egyfajta áldozathozattal, igen. Amikor ezen gondolkodtam utána, akkor eszembe jutott, hogy jó van, Gulyás, ilyet én is megcsináltam már, tettem ilyen dolgokat. De ugyanakkor ott volt az is, hogy üzletet is kötök néha Istennel. Mert könnyebb egy 100-ast odaadni a parkolóba, mint amikor A lélek indít, fölpiszkál, hogy megbocsássak az én testvéremnek. Könnyebb talán még szolgálatot vállalni is annál, mint hogy a kapcsolatomat rendezzem valakivel. Mint hogy megalázzam magam, és bocsánatot kérjek. Néha pakolok a mérleg egyik serpenyőjébe, vagy pakolunk a mérleg egyik serpenyőjébe jó cselekedetet, szolgálatot, sok mindent, de a munkatársaimmal vagy alkalmazottaimmal való viszony, a bérek kifizetése vagy nem kifizetése, a mindennapokban való életem, testvéreimről való megnyilatkozás, posztolás esetleg a neten, harmadik félnek való információ továbbadás, persze föl lehet mellé sok mindent sorakoztatni. És ez ugyanaz, amire a farizeusoknak szól, keményen szól Jézus Krisztus. De jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok az igazságos ítéletet és az Isten szeretetét. Valamit megteszek, valamit nem. Hozok áldozatot, mert hozok áldozatot, de azt, amiről én gondolom, hogy az. És azért is hoztam ószövetségi igéket, hogy Istennek ez egy alapgondolkozás módja. Hogy már ott is ez jelenik meg, hogy Sámueltől olvastuk, vagy Sámuel első könyvéből. Vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség? És Jézus Krisztus ezzel is szeretne megmenteni. Minden megtévesztettet, hiszen tegnap épp egy rövid hírben nyilatkozott egy teológus, és az egyik mondata ez volt, hogy kereszténységről ma már nehezen beszélhetünk Európában, a kereszténység rómairól beszélünk. És nem ez a sztereotíp mondat, vagy bocsánat, állandóan ismételt és talán megszokott mondat a lényeg, hogy elhangzott, hanem az, mert a sátának pont ez a munkája, amikor beviszi azt a gondolkodásmódba, hogy megtehetem. És ez Istennek nem a leszúrás, hanem a mentő és átölelő keze a mindenkor megtévesztett embere felé. Mert ha ezekből kijövünk, akkor kap teret a Szent Szellem munkája, Isten vezetése, az ő áldásai, az evangélium terjedése és a lelkek erőteljes megnyerése. És itt jön be a párhuzam, igen, hogy 2017-ben nem abban üzletelünk Istennel, hogy a kaporból, a mentából, meg a terményből megadjuk a tizedet, más dolgokat is tehetünk. És nem azért, mert ez gonoszságból áll neki az ember keresni, hanem egyszerűen, mert megtéveszti a sátán. A sátánnak egy alapvető dolga a megtévesztés. És visszatérve így az elejéhez, ami a tömeg, ez az egyszerű mondat volt, hogy hát bűnös embernél száll meg ez a Jézus. Ez a mondat félrevezetheti azokat, akik keresik igazán Krisztust. És aki keresi, az nyitott. Ő figyel mindent. Nem a mondatokra, a panelekre, a szövegekre, az alkalmankénti lelkesedésre, hanem arra, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus az életemben van, ő vezeti, ő annak ura, és az ő képére formálódok át egyre inkább. Abban nem fér meg ez a kettősség. És Isten szeretne ebben mentő lenni. Ez is egy olyan ige, amit hiszem, ahogy nekem is át kellett ezt gondolni, nem másoknak készültem vele, és nem mások nevéről gondolkodtam közbe, hanem saját magamról és saját életemről. És ennek a mai üzenetnek ez a célja Isten igének ma. Vizsgáld meg magad, hogy hol lehetsz megtévesztésben. Hol van az, ahol esetleg a sátán megtévesztésére kompromisszumot vagy üzletet azt gondolod, hogy üzletet kötöttél Istennel. És mielőtt Istenhez mennénk, inkább tegyük le és rendezzük azokat a dolgokat, amiket kell, mint hogy még egy ennedik áldozatot vigyünk, és felmutassuk neki, hogy ezt is ezt teszem érted. Isten szeretné ezt jelenteni, hogy engedelmeskedünk neki. Az úrvacsorára is készüljünk majd ilyen szívvel, és ugyanúgy, ahogy a múltkori alkalommal is, ne reméld azt, hogy ez változni fog, döntsd el. Isten ráment fog mondani a bűnbocsánatban, a megújításban és áldásaival. Amen.